Azt az üzenetet hoztam ma nektek, amivel az elmúlt hetekben a gyülekezetben is foglalkoztunk, hogy missziós élet, de hogyan. És előre meg akarok nyugtatni titeket, mert a mi gyülekezetünket is megnyugtattam, hogy nem akarok senkit utcai evangelizációra küldeni, vagy hogy nem tudom, még jobban, még erőteljesebben osszuk meg az evangéliumot, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de a mi gyülekezetünkben legalább a gyülekezet fele introvertált, és hogy nem tudom, észrevettétek-e, hogy a gyülekezeteket az extrovertáltaknak építik. Ugye? Legyél bátor, állj fel, tegyél bizonyságot, állj ki 100 ember elé, állj ki 1000 ember elé, beszélj a legbelsőbb titkaidról, ugye? Istenre való járásod. Mi van, egy introvertált csak néz, hogy soha nem fogom megtenni. Menj ki az utcára, hozz meg a hitet. És hogy legyél bátor, add magad, és volt is egy prédikáció egy pár hónapja a gyülekezetben, hogy hogyan missziózz introvertáltként, mert hogy az introvertált, akkor senki nem törődik. És olyan, mintha így elfeledkeztünk volna róluk, vagy őket így nem tudom. És akkor egy darabig így bírják velünk, azt utána így lemondanak róla, hogy ők valaha, nem tudom, megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amit így akár mi lelkészek, vagy így ráteszünk a gyülekezetre. Szóval úgy szeretnék, ezért is a missziós élet, de hogyan, úgy szeretnék nektek erről beszélni, hogy kerestem én magam is, hogy van-e más nézőpont, ahogy ezt meg tudom közelíteni, van-e valami, ami ilyen vigasztalás mindannyiunknak, hogy talán újra és újra felfedezhetjük, hogy mit jelent küldetés tudatosan élni. Az első kérdés, hogy te tudod-e, hogy mire születtél? Van-e nektek egy ilyen megfogalmazott cél, hogy a halálos ágyamon, hogyha visszatekintek, akkor ezt addigra el akarom érni, mert akkor tudom azt mondani, hogy betöltöttem azt a küldetést, vagy amire születtem, vagy megismerni Istent. Igen, mivel egy gyülekezetben vagyok, azért körülbelül vártam ilyen típusú visszajelzéseket, és nyilván sokféleképpen megfogalmazhatjuk, de hogyha valakinek valami specifikus, vagy valami nagyon evilági célja van, akkor így nem baj. Okay. Szóval, hogy van bennünk valami hajtóerő, ami visz minket előre, és szerintem azok az emberek, akik Isten nem ismerik, vagy nem követik, az emberek többségében, sőt, akinek nincsenek ilyen napi céljai, vagy a motivációs szintje így nagyon leesik, akkor őket valamilyen módon betegnek, vagy segítségre szorulónak kezeljük. Ugye akár azt mondjuk, hogy lehet, hogy depresszió, vagy valami miatt. Szóval van bennünk egy ilyen belső hajtóerő, és úgy hiszem, hogy a teremtettségünkből fakadóan van egy ilyen alapvető hajtóerő. Ez az Isten képűségnek a része, hogy hordozzuk Istennek bizonyos tulajdonságait, bizonyos jellemvonásait, és egyszerűen Isten egy ilyen Isten, és valahogy miatta mi is egy ilyen küldetéstudatos lények vagyunk. Olyan lények, akik valahogy alakítják a környezetüket, valahogy nyomot akarnak hagyni a világon, valahogy az életük azt akarják, hogy számítson, hogy valami köthető legyen a nevükhöz, és ez nagyon sok minden lehet. Az első Mózes első rész 28. versében azt mondja Isten, miután megteremtette az embert, hogy legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Nem tudom, hogy nektek, nektek van egy ilyen angol, hogy is mondjam, talán külföldi vagy amerikai tanítók sokszor fordultak itt meg, és hogy van-e jó magyar fordításatok erre a cultural mandate-nek, mondja az angol, kulturális mandátum, kulturális küldetés, amit itt Isten ad az embernek, hogy egyszerűen azáltal, hogy Isten megteremtett minket, van egy küldetésünk. Szóval, hogy még szó sincs kereszténységről vagy hitről, azt mondja, hogy szaporodjunk, sokasodjunk, tehát népesítsük be a földet, vegyük birtokba, és uralkodjunk. Tehát valahogy úgy fordítom ezt le magamnak, hogy folytassuk a teremtést. Hogy Isten, amit a teremtésben elkezdett, amit elrejtett, azt ránk bízta, hogy okay, itt van, srácok, vigyétek tovább. Vigyétek tovább, bontsátok ki, népesítsétek be, fedezzétek fel, Nézzétek meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Mondhatjuk úgy is, hogy Isten nem teremtett széket, meg asztalt, fát teremtett, és az ember, amikor a fából széket, meg asztalt, meg bútort hoz létre, akkor bizonyos értelemben kibontja, folytatja a teremtést. És hát ugyanez a benépesíteni a földet. És szeretek úgy gondolni a városokra, a civilizációra, bár a bűnnek is a meleg ágyai a történelemben is, meg a Bibliában, de szeretek inkább úgy gondolni, hogy az ember, ahogy a teremtést elkezdte kibontani, elkezdte továbbvinni valahogy ezt az alkotást, létrehozta a civilizációt, a társadalmakat, a városokat, a kultúrát, a művészeteket, a különböző szakmákat. Szóval egyszerűen a teremtésünknek a következménye, ez nem a bűn következménye, a munka sem a bűn következménye, hanem a teremtettségünknek, az Isten képviselőnek a következménye, ahogy az ember létrehozta a civilizációt, és így egy fantasztikus dolog jött létre, ugye? Az más kérdés, hogy a bűn ezt érintette, és megtörte, és mindenre elhatott a bűn, és mindennek van egy ilyen fonákja, vagy egy ilyen keserű íze. De amikor minden reggel, vagy minden délután én megyek a gyerekekért iskolába, és át kell mennem autóval a hídon, az Erzsébet hídon, és én minden reggel így rácsodálkozom a városra, hogy mennyire jó ez a város, hogy mennyire fantasztikus az, amit az ember létrehozott, ami például itt Budapesten megjelenik. És persze, hogyha Józsefvárosba sétálok, akkor másfajta érzések is így előjönnek, de ott a hídon, az autóból ez a lenyűgözöttség, és valahogy számomra ez a teremtéskor kapott küldetés, ez ezt jelenti. És azt hiszem, hogy az Istentől eltávolodott, elfordult ember is tulajdonképpen zsigerileg valahol ezt a küldetést viszi tovább. Igaz, hogy eltorzul és sokszor lázadó módon, de zsigerileg ott van benne és megy tovább, hiszen utódokat nemz, és létrehoz valamit. Ez City to City-s szöveg, hogy például, hogyha valaki adminisztratív területen dolgozik, ugye, akkor szokták mondani, hogy hát mindenki alkot valamit, meg minden munkának van értelme, de hogy az én munkámnak nincs. Ezt néha mondják, én adminisztratív területeken dolgozok, és akkor olyan jó volt hallani egyszer, valaki azt mondta, hogy az adminisztratív munka az a káoszból rendet csinál, ugye? Ennél nincs istenibb dolog, mint a káoszból rendet teremteni. És hogyha valaki adminisztrációs területeken dolgozik, akkor tudd meg, hogy valami nagyon isteni dolgot csinálsz, és hogy te teszel jó esetben a káoszból rendet. Oké, szóval az volt a terv persze, hogy Istennel szeretett kapcsolatban visszük tovább a teremtést, de tudjátok jól, hogy ez megszakadta, az ember fellázadt, engedetlen lett, és Isten nélkül akarja a küldetését betölteni. Pont emiatt van szükség, vagy gazdagodott egy másik küldetéssel is az ember élete, amikor Isten visszahívott magához minket Jézus Krisztuson keresztül, amikor rádöbbentünk, hogy az ő áldozata az értünk történt, hogy azért kellett neki meghalnia, és azért támad fel, hogy mi visszajöjjünk Istenhez, újra kapcsolatban legyünk, hogy az ő családja legyünk újra, akkor kaptunk egy másik küldetést, ez pedig nem más, mint visszahívni az embereket Istenhez. Ez az összegyűjtés, vagy a hazahívásnak a küldetése. És szándékosan nem a Jézusi tanítvány parancsot hoztam most ide, a nagy misszió parancsot, hanem egy olyan megfogalmazást, ami jobban kifejezi ennek a közösségi jellegét, az 1. Péter 2.9. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet, olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Szóval Isten hazahívja az embert, annyira vágyik erre, hogy hazataláljunk, hogy kész volt a legnagyobb árat kifizetni, a saját fiát küldte. És ez a második küldetés, ez nem írja felül az első küldetést. Szóval ez volt az egyik első ilyen felismerésem, pedig így gondolhattam volna, hogy néha keresztényként úgy éljük meg, hogy lecseréltük az első küldetést a másodikra. És akkor onnantól kezdve keresztényként, mintha nálatok biztos nincs ilyen, csak én láttam ilyet, hogy mint hogyha hűtlenné válna az ember az eredeti küldetéshez, így ki akar vonulni a világból, mindenki főállású misszionárius akar lenni, nem akar senki dolgozni, nem akarja a családi nyűgöket, meg nem tudom. Jó, mondjuk Pál apostol is beszélt erről, hogy jobb azért egyedül, de szóval olyan, mintha ez a két küldetés rivalizálna egymással, ugye? Hányszor történik az meg, hogy kellene valami tenni az Úrért, szolgálni, vagy missziózni, de választanod kell, hogy szabadságot kér ki a munkahelyen, vagy ne. A gyerekeiddel legyél, vagy menjél a gyülibe szolgálni, vagy evangelizálni. Olyan, mint a rivalizálna ez a két küldetés, és mint hogyha sokszor az ember ki is játszaná egymás ellen a kettőt. Itt még annyit akarok mondani, hogy ez egy közösségi küldetés, szóval, hogy azon túl, hogy a sajátunk, valahogy Isten egy közösségnek adta a gyülekezetnek ezt a küldetést. És hát itt gondolkodtam azon, hogy tapasztalom én, hogy azok a gyülekezetek, ahol én felnőttem, szolgáltam, hogy veszünk részt ebben a nagy misszióban, ebben a küldetésben. Én egy zárt, ilyen klubszerű kis gyülekezetben nőttem fel, szóval mi sehogy nem vettünk részt ebben. Mi azzal átadtuk magunkat, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok lúd, vagy nem tudom, hogy van a mondás, szóval, hogy inkább a minőség, mint a mennyiség, és hogy a megszentelődésen törődjünk, és foglalkozunk magunkkal, szóval így a saját tagok érdeke és érdeklődési köre volt a fókuszban a közösségnek. Szóval kimondhatjuk, hogy ez így semmilyen módon nem tükrözi azt, hogy Isten egy küldetésbe, a hazahívás, összegyűjtés küldetésébe küld minket. Aztán van mostanában sok olyan gyülekezet, sőt, ha őszinte vagyok, óvatosan akarok erről beszélni, mert hogy hány lelkész barátomat sértsem meg, de hogy olyan közösségek, akik keresztények felé akarnak szolgálni. Szóval, hogy ez azért jó, mert egy kicsit ilyen biztonságos közeg, olyan, mint a küldetésben lennénk, úgy teszünk is dolgokat, és akkor ez egy ilyen jó kiegyezés. A legjobban növekvő gyülekezetek Budapesten olyan emberekből növekednek, akik más gyülekezetből vagy gyülekezet nélküli keresztények, úgynevezett valláskárosultakból növekednek. És ma talán a legjobban növekvő gyülekezetek azt mondják, hogy nekünk ez a küldetésünk, nekünk ez a szolgálatunk. És nyilván nem tagadhatjuk, hogy ez egy létjogosultsága van annak, hogy gyógyulni lehessen egy gyülekezetben, hogyha nincs gyülekezeted, de ez kicsit olyan, mint a marketing, hogy nem is tudtam, hogy nekem szükségem van arra a dologra, de meggyőztek, hogy szükségem van. Szóval néha azt gondolom, hogy így hozunk létre úgymond valláskárosult keresztényeket, hogy addig bizonygatjuk nekik, hogy nem jó, amit csinálnak, meg ahol vannak, meg nem jól bánnak velük, amíg így végül elhiszik. És szóval ez nem tudom, mennyire valódi küldetés, ez nem tudom, mennyire az összegyűjtésnek a terepe, mert a mennyben igazából nem leszünk többen. Aztán van ez az intézményesített misszió, épp a elmúlt hetekben volt egy ilyen vezetői megbeszélés a gyülekezetben, és így mondta valaki, jöttek az ötletek, hogy hogyan missziózzunk. És megmondom őszintén, hogy én eléggé kiábrándultam ebből. Tehát, hogy kitalálunk valamit, hogy a gyülekezetnek ez lesz a missziós tevékenysége, ugye? Találjunk ki bármit, valami jót, ezer jó dolog van. És akkor mi a tapasztalat? Az, hogy a gyülekezet 10%-a beleáll. Nem több. 10% beleáll, az már egy jó arány, és elkezdik vinni, csinálni, nyomják. Még 20% úgy segít, hogyha nagyon nógatják, meg épp ráér. És akkor olyan 30% csinálja, és a többi 70% fele szurkol, a másik fele meg azt se tudja, hogy ez létezik. Tudod, már 20-szor hirdettük Isten tiszteleten, de még mindig jönnek emberek, akik így rácsodálkoznak, hogy csinálunk alfát? Mi az az alfa? Ugye? Vagy nálatok ilyen nincs, de nálunk. És hogy valahogy ezen gondolkodtam, hogy nincs ennél valami több, valami jobb, valami továbbfejlesztett küldetése a gyülekezetnek, és most amiben én hiszek, és amit a gyülekezetünkben szeretnék, hogy lehet, hogy nem a gyülekezetnek van küldetése, hanem lehet, hogy nektek egyenként, a mi tagjainknak egyenként. És lehet, hogy a gyülekezetnek nem az a feladata, hogy titeket kiszakítson a hétköznapi közegetekből, hogy valamit elvégeztessünk veletek. Bocs, hogyha tönkreteszek valamit, nem akarom, utólag mondd el. És ja, ez pont az alfára nem vonatkozik, mert azt mi is csináljuk. És hogy... Szóval mi lenne, hogyha úgy tekintene a gyülekezet a küldetésre, hogy ahol te vagy a missziós állomás, és mi téged minden módon felkészítünk, támogatunk, hátteret adunk neked, hogy nem kiszakítunk téged a saját közegedből, hogy adj oda léci 2 órát a héten, hanem azt mondjuk, hogy ott, ahol vagy, ahogy tudod, a kapcsolataidban, abban a közegben, tedd meg, amennyit tudsz, és mi nem kérünk tőled semmit, hanem adunk neked. Adunk támogatást, tanítást, melléd állunk, bátorítunk, és mi lenne, ha a gyülekezet egy ilyen felkészítő, bátorító hely lenne, ahonnan kiküldi a tagjait, hogy megéljék a küldetésüket. Mert igazából van egy olyan realitás, hogy amikor a gyülekezetben, meg gyülekezetként, meg intézményesen akarunk missziózni, vagy ezt a fajta küldetést elvégezni, akkor olyan, mintha egy ilyen hangszigetelt üvegfalú szobában kiabálnánk kifelé az embereknek, és hogy kívülről nézik, látják, hogy valamit nagyon akarunk mondani, de senki nem hallja, így próbálják a szánkról leolvasni, de nem értik. Mi pedig nagyon mondjuk, hogy János 3.16, meg kiabálunk mindenféle dolgokat, ők meg ott ennek elmentünk, hogy mi a részkígyó most már Szela kávéházban vagyunk, és ott így járókelők mennek az ablak előtt, és akkor néha, hogy az istentiszteleten így benéznek, nézik, hogy vasárnap délelőtt mit csinálnak ezek itt? Vasárnap délelőtt zenés mulatság. Hát, tudod, mi van ezekkel? És hogy nem érti a világ, hogy mit akarunk mondani. Mondjuk, de nem hallják, olyan, mint egy ilyen üvegkalitkában lennénk. És nincs igazából kapcsolat, nem megy tovább az információ, nem megy tovább. De miért? Azért, mert valami mesterséges helyen, valami mesterséges módon próbálunk meg kikiabálni az embereknek, ahova behívjuk a tagjainkat, és kiabálunk kifelé, ahelyett, hogy ott lennénk közöttük, és ott élnénk meg ezt a missziós életet. Szóval visszatérve, az egyik meggyőződésem, és amit észrevettem a saját életemben, a mi gyülekezetünk életében, az az, hogy a két küldetés az külön vágányon fut. Van egy ilyen, amit Istenért teszünk, így a hát mindenki vérmérsékletétől függően, valaki a szabad idejében, valaki egy kicsit nagyobb áldozatot hoz, valaki odaad mindent, ott hagy mindent. Illetve van ez a kulturális küldetés, hogy akarunk alapítani családot, dolgoznunk kell. De azt hiszem, hogy sokan vannak új, akik azért dolgoznak, mert úgy szeretik, amit csinálnak, vagy úgy néha legalább élvezik, vagy elhitetik magukkal, hogy valahogy hozzáad a világhoz, amit csinálnak, és hogy szerintem ez így is van, és szerintem így kell hozzáállnunk. És hogy olyan, mint a kettő két szálon futna, és nincs összeolvasztva, nincs egyesítve. És hogy egyébként nincs semmi bajom a misszionáriusokkal, szóval ezt nem azért mondom, de mondok egy történetet, hogy nálunk több fiatal van most, akik akár bibliaiskolát végeztek, vagy van egy srác, aki konkrétan egy srác, aki a második diplomáját szerzi a közgázon, és mondta, hogy ő misszionárius akar lenni. És mondtam neki, hogy persze tök jó, de van egy jó szakmád, be tudsz menni olyan helyekre, ahova nem sokan tudunk bemenni. Olyan diplomáciai, meg olyan dolgokat tanult, egy olyan világba tudott bevinni az evangéliumot, ahova lehet, hogy nem jut be senki közülünk. hogy miért akarsz te most elmenni Afrikába misszionáriusnak, mikor itt egy olyan munkád lenne, ahol az evangélium hiányzik. Szóval értitek, hogy ezzel együtt, ha Isten azt mondja, hogy menj Afrikába, menj. Szóval, hogy értitek, nem ez ellen beszélek, hanem hogy mi lenne, ha úgy fognánk fel, hogy ez a két küldetés, ez össze tud fonódni. És tulajdonképpen az a közeg, ahol én a missziós küldetésemet, a Jézusi tanítványságomat megélem, az első küldetésnek a talaján történik. Tehát miközben benépesítem a földet, miközben, és mi jól haladunk, mert már 4 gyereknél tartunk, de na mindegy, csak valahogy mindig, mai világban már bocsánatot kell kérned, ugye 4 gyereked van. Egyből kiszagolják, hogy biztos keresztény vagy, normális embernek nem lehet. Na mindegy, oké. Szóval mi lenne, hogyha úgy élnénk meg, hogy miközben betöltjük a teremtésből fakadó küldetést, családot építünk, vagy és most itt kitérhetnék arra megint, hogy mi keresztények minden plakátra ilyen családos, mosolygó képeket teszünk, és közben az emberek fele szingli, és akkor megint csak ez ugyanúgy, mint az introvertáltak, hogy nekik nincs üzenetünk. De hogy ha még egyszer jöhetek prédikálni, akkor majd beszélek a szingliségről. Szóval, hogy betöltjük a küldetést, és szakmánk van, és dolgozunk, és ez jó dolog, ez Istentől van, és hogy ez lesz a közege, meg a táptalaja, ahol a tanítványi küldetésünket betöltjük. És így tudjuk megoldani azt a dilemmát, hogy ne egy kalitkából kiabáljunk kifele, ami semmihez nem kapcsolódik, hanem ott legyünk. Van egy kis történet, ilyenkor, szóval ez mindig, mikor felolvasunk egy bibliai történetet, akkor szokott jönni a java a prédikációknak, de ne ijedjetek meg, ez nem a, szóval, hogy rövid lesz, jó? A Márk evangélium a 10. rész, 46. versétől van egy jól ismert történet, és igazából bármelyik történetet felolvashatnám Jézus életéből nagyjából. Szóval pont ez tetszett meg. Okay. És ez a történet mutat egy ilyen mintázatot szerintem, hogy hogyan lehet ezt a fajta két küldetést megélni a hétköznapokban. Persze mindig nehéz Jézus életéből hozni a hétköznapi történetet, mert nem volt annyira hétköznapi ember, meg nem is volt annyira hétköznapi élete, de úgy hiszem, hogy ezzel együtt azok az alapelvek, amit olvasunk nála, így alkalmazhatók a hétköznapi életünkbe. Oké, Márk 10:46. Ezután Jerikóba mentek. Jézus a tanítványai, meg az őket körülvevő nagy tömeg már kifelé haladt a városból, amikor egy vakkoldus mellé értek, aki az út szélén ült. Bartimeusnak hívták, ez azt jelenti Timeus fia. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus megy, arra kiabálni kezdett. Jézus, Dávid fia, könyörögj rajtam, könyörülj rajtam. Sokan rászóltak, hogy maradjon csöndben, de annál jobban kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és azt mondta, hívjátok ide. Szóltak a vaknak, és így bíztatták. Bátorság, kelj fel, mert Jézus hív. Ő még a köpenyét is ledobta magáról, felugrott, és Jézushoz sietett. Jézus ezt kérdezte tőle, mit tegyek veled? Mit kívánsz tőlem? Mester, hogy újra lássak, válaszolt a vak. Jézus erre így válaszolt, menj el, a hited meggyógyított. A férfi azonnal visszanyerte a látását, és csatlakozott a Jézust kísérő csoporthoz. Talán a következő dián, hogyha meg tudjuk nézni, öt dolgot szeretnék mondani a történet kapcsán. Next one, please. Oké. Ezek a modellek, ezek mindig Amerikából jönnek, és ugye mit csinálnak az amerikaiak, hogy mindig választanak egy szót, mondjuk a blessed, azt nagyon szeretik, és akkor ugye, nem tudom, hogy hívják azt, amikor a kezdőbetűkből vannak ilyen mozaik szó, és akkor abból csinálnak ilyen, és hogy ez magyarban nem működik. És az akárhány ilyet próbáltam, mindegyik olyan ügyetlen volt. Ezért létrehoztam a saját 5 pontomat, de semmilyen módon nem jön ki belőle semmi. Ha valakinek eszébe jut egy jó, hogy hogyan lehet, akkor küldjétek át e-mailbe, és akkor elosztjuk a bevételt. Mert ez egy nagy dolog lenne. Na mindegy. Oké. Szóval a téma, amiről beszélünk, hogy hogyan lehet a hétköznapokban kapott küldetést és a misszióparancsot összegyúrni. És az első az, hogy láss. Jézus az emberek között járt, köztük élt, látta, járt a városokat. Itt is tulajdonképpen nem azért ment Jerikóba, hogy meggyógyítsa ezt a vakot, hanem útközben volt. És tudjátok, mi is útközben vagyunk, ott, ahol vagy, a munkahelyeden, az iskolában, a családodban, egyszerűen a hobbid, a szórakozás, amivel töltöd az idődet, és hogy nézz körül, hogy mit látsz magad körül. Vedd észre a szükségleteket, vedd észre a teremtés megtörtését, vedd észre, hogy mi az a közeg, amiben élsz. Én nem nagyon szoktam korábban ezt gyakorolni, mostanában ismerkedem ez az imaséta fogalmával. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki ilyen imasétákat szokott csinálni. Tök jó, hogy ebben van tapasztalatotok. Akkor ti ezt jobban tudjátok, mint én, hogy az imaséta, bár többféle imaséta van, szóval, hogy az imaséta, ahol rácsodálkozol, hogy Isten mit mutat a környezetedben, hogy szintén a City to City-ben, reklámozzuk ezt a City to City-t. Volt egy ilyen feladat, hogy a gyülekezet környékén, bár egyikünk sem nagyon tudta meghatározni, mi a környéke a gyülekezetnek, mert ugye a mi gyülekezetünk, szerintem ti is olyanok vagytok, meg mi is, hogy a szélrózsa minden irányából. Szóval nehéz megmondani, hogy mi az a hely, ahol a gyülekezet van. De hogy ezzel a szemmel tegyünk sétát, ahol lakunk, ahol élünk. Hogy ne csak nézz, hanem láss. Vedd észre, hogy mi az a közeg, amiben vagy. Aztán a második az a hallgass. Ez egy mélyebb megértést jelent. És ezt a házasság alapján tudom legjobban illusztrálni, hogy azt vettem észre, hogy pusztán, hogyha nézem a feleségemet, még nem biztos, hogy értem, hogy mire gondol. Nem biztos, hogy tudom a fájdalmait, a szükségleteit, az örömeit. Megpróbálom kitalálni, ugye, nem tudom, most itt van-e, szóval, hogy néha el is várják a feleségek, hogy ugye kitaláljuk, de nem lehet. Szóval hallgatni kell, meg kell hallgatni, el kell, hogy mondja, és hogy amikor a láss, az inkább így a feltérképezése annak a közegnek, ahol vagy, a hallgass, az egy mélyebb megértés. Hallgass meg az embereket, mi van a szívükben. Hallgass meg a munkatársaidat, hallgass meg a rokonaidat, a barátaidat, egyszerűen azok, akik ott vannak a környezetedben. És hallgass meg, hogy Isten mit mond róluk, mit mond a szükségeikről, mit mond a feladatodról, mit mond arról, amit rajtad keresztül akar adni nekik, mit mond a Szentlélek, mit helyez a szívedre, milyen válaszok születnek, miközben egyszerre őket és Istent hallgatva próbálsz figyelni. Szóval ez a láss és a hallgass. És tudjátok, az, amit mi megtanultunk, misszió, hogy, és szerintem, ezt egyszer mondtam, lehet, hogy butaság, de hogy szerintem a kereszténység ugye a 70-es évek óta nem nagyon fedezett fel új missziós formákat, hogy nem kérdezünk, nem figyelünk, mondjuk, ugye? És legyünk bátrak, és mondjuk. És hogy ki kérdezte? Vagy mi a kérdés? Mert válaszunk nagyon sok van, és a mai ember már annyit tud, annyiszor hallotta, hogy lehet, hogy ő akar szólni hozzá, lehet, hogy ő akarja elmondani, hogy vele mi van. Amikor látsz, amikor hallgatsz, akkor észreveszed a szükségben lévő embert, és nincs olyan, hogy kapcsolódás nélkül szerintem igazán meg lehet osztani az evangéliumot. Szóval Jézus ugye meghallotta ennek a vakembernek a kiáltását. Hogyha nem hallotta volna meg, bár látta valószínű azt a tömeget, meg azt a helyet, ahol elvonult, hogyha nem kiabál ez a vakember, akkor valószínűleg nem hallja meg Jézus. Tehát ezért itt jön be azt, hogy látni, meg hallgatni, valami mélyebb módon felfedezni, hogy mi van. És hogy Jézus kapcsolódik. Azt mondja, hogy hívjátok ide. Jézusnak nem lett volna hatalma azt mondani, hogy mondjátok meg neki, hogy meggyógyult, csá, megyek tovább, sietek, dolgom van. De hogy ugye van, egyébként még van is ilyen történet is a Bibliában, ahol Jézusnak nem kellett oda menni, de azt mondja, hogy hívjátok ide. Jézus valahogy mintát ad nekünk, hogy legyen egy találkozás, legyen egy kapcsolódás, de hogy valódi kapcsolódás legyen, ami nem egy ilyen érdekkapcsolódás, vagy nem egy ilyen futókapcsolódás. Ugyanis Jézus itt nem írja le ebben, de egy másik evangéliumban van egy félmondat, hogy Jézus megszánta ezt az embert. Szóval, hogy Jézus nem csak így a magaslóról kapcsolódott hozzá, hanem mint ember az emberhez, mint szív a szívhez, mint egy érző szükségben lévő ember, egy olyan emberhez, aki érti, hogy mi az a szükséglet, hiszen Jézus maga is átélte ezeket a szükségeket, amiket mi átélhetünk. A negyedik, hogy szeress. Itt megint mondom, Máté evangéliumában úgy mondja, hogy megsajnálta Jézus. Isten szeretetével, feltétel nélkül, önzetlen módon. És amikor tudatosult, hogy mi az a közeg, ahol vagy, amikor meghallgattad a mélyebb szükségleteket, a problémák mögött a problémákat, amikor meghallgattad a mélyebb vágyakat, a mélyebb fájdalmakat, és odaadtad magad a kapcsolódásra, ami már egyébként már eleve nehéz, mert a másik dolog, hogy, és a fiataljainkat szoktam ezzel mindig piszkálni, hogy azt ne csináljátok már, hogy egy héten 5-ből 5 estét keresztény programon töltötök el. Hogy tök jó lubickolni, meg párt kell keresni, de szóval, hogy mi lenne, hogyha kapcsolódnánk emberekhez? Mi lenne, hogyha lennének olyan hobbijaink? Mi lenne, hogyha nem csak rohannánk, és hogy lenne idő a munkatársainkra? Mi lenne, hogyha tényleg kapcsolódnánk? Mert biztos vagyok benne, hogy a nem hívő emberek, vagy a világi emberek jogosan róják fel nekünk keresztényekre, hogy kioktatók vagyunk, érzéketlenek, nem is figyelünk rájuk, meg képmutatók, mert igazán nehéz kapcsolódni. És akkor van még egy nehezebb, hogy szeress. Szóval, hogy lehet szeretni, vagy ezt a kérdést feltenni, hogy akarja Isten szeretni ezt az embert, hogy akarja Isten szeretni ezt a közösséget, hogy akarja Isten szeretni a munkahelyemet, a kollégáimat? Szinte elképzelhetetlen, hogy szereti őket, mert annyira problémásak, de mi van, ha mégis? Mi van, hogyha Isten szereti azt a tanárt, aki egyest adott a gyerekemnek a múlt héten? Hogy akarja szeretni? Akarok-e, kész vagyok-e kapcsolódni hozzá? És nekünk igazából bőven elég lenne ahhoz kapcsolódnunk, akik ott vannak a mi közegünkben, ugye? Szóval, hogy ez is bennünk van keresztény, hogy mindig olyanokhoz akarunk kapcsolódni, akikhez egyébként nem kéne, vagy hogy mi lenne, ha ahhoz kapcsolódnánk, akiket Isten már nekünk adott, mármint, hogy ránk bízott, az a közösség, az a kapcsolati háló, ahol mi vagyunk. Ja, de hát az más kis, őket nehezebb szeretni persze, de Isten mégis arra hív minket, hogy az ő szeretetével szeressük őket. A szeretetből tettek fakadnak, a szeretetből szolgálat fakad, a szeretetből áldás fakad. A szeretetből az fakad, hogy a korábban felismert szükséget, a korábban felismert megtörtséget valamilyen módon azt mondod Istennek, hogy lehetek én erre a válasz, hogy lehetek én erre a megoldás. Mit tudok én tenni? Tudok valamit én tenni? És hogy már 4 lépést megtettünk, egy nagy utat bejártunk, de még nem mondtuk el a János 3.16-ot, ugye? Úgyhogy még az introvertáltak, már a kapcsolódás az nehéz lesz. Szóval eddig még így mindenki el tud jönni. És azt hiszem, hogy ha ezt az utat bejárjuk a környezetünkben, akkor onnantól kezdve a szavak azok már adódnak. Onnantól kezdve ma nagyon sok ilyen félreérthető dolgot mondok, amit így, hogy is mondjam, lehet, hogy tényleg nem fogtok visszaírni, de annyit tréningezzük, csak a mi gyülekezetünkről beszélek, annyit tréningezzük az embereket, hogy osszák meg az evangéliumot. De hogy lehet, mi van, ha nem ott van a baj? Mi van, hogyha érzelmi intelligencia tréning kellene inkább? Mi van, hogyha nem ott csúszunk el, hogy kell elmondani az evangéliumot? Mi van, hogyha odáig el se jutunk, hogy úgy igazán elmondhassuk? Mert valahogy úgy hiszem, amikor látod a szükséget, kapcsolódsz és szeretni akarsz, akkor nem kell olyan nagy tudomány. Nem kell olyan nagy tudomány egyszerűen csak elmondani, hogy mit tett veled Isten. Ahogy a Péter és János meggyógyítja azt a koldust, azt a béna férfit ugye ott a templom kapuban, és úgy tetszik, ahogy mondja, hogy így nem tudok semmit, csak azt tudom, hogy ki voltam, meg hogy ki vagyok. Szóval, hogy ez ő volt? Vagy nem ő volt? Vagy lehet, hogy pont avak volt? Szóval, hogy értitek? Hogy nekünk nem kell, és most ezzel nem akarok így tönkretenni semmilyen evangélista felkészítő képzés, meg feleslegesíteni, csak hogy fakadnak a szavak, jönnek a szavak. Jön az, hogy egyszerűen csak megmutatom azt, hogy én kiben hiszem. Egyszerűen csak megmutatom azt, hogy engem az evangélium hogyan szólított meg. Egyszerűen csak alkalmazom az evangéliumot arra a helyzetre. Az evangélium ezáltal lesz mindig aktuális, ezáltal lesz mindig valódi, ezáltal lesz mindig személyes, hogy nem egy felkészített sablont, alig várom, hogy tudom. Tudjátok, van ez a, hogy vannak ezek a különböző lyukak, és akkor a gyerekek bele kell tenni abba a lyukba passzoló. És akkor néha úgy evangelizálunk, hogy hát ez nem ide passzol, de elég erősen nyomjuk, végül is belemegy, ugye? Szóval, de hogyha ezt a négy lépést bejárjuk, akkor egyszerűen csak így bepottyan oda. Bepottyan, mert hogy annak ott a helye. Mert az úgy megélik, és hogy egyszerűen csak úgy kijön belőlem. Egyszerűen csak úgy megjelenik. És az evangélium onnantól kezdve már végzi a maga dolgát. Abból hit születik, abból az Isten erejét közvetíti. Ez valahogy aktiválja Istennek a kegyelmét. Szóval onnantól kezdve már nem olyan nagyon sok múlik rajtunk, azt hiszem. Úgy beszéltem erről, mint hogyha én ebben egy ilyen tapasztalt profi lennék. De igazából ebben egy ilyen útkeresésben vagyunk a gyülekezettel. Útkeresésben vagyunk, mert mi egy ilyen zárkózott, önbizalomhiányos gyülekezetből, krízisben lévő gyülekezetből egy látható, ilyen jól szervezett gyülekezet lettünk az elmúlt években. És elkezdtek hozzánk jönni emberek, és azt vettem észre, hogy még mindig csak a keresztény buborékban mozgunk. Hogy még mindig igazán nem érjük el az elveszett embert. Hogy még mindig csak így a keresztény közegben próbáljuk lenyűgözni egymást. Egy ponton pár hónapja meg is tiltottam a fiataloknak, hogy keresztény barátot elhívjanak a gyülekezetbe, mert hogy tudod, én elhívlak a mi gyülinkbe, te elhívsz engem, és akkor megyünk ide-oda, és hogy így mozgatjuk ezt a keresztény valamit, és hogy mi lenne, ha egyszerűen, ahol élünk, a hétköznapjainkban, minden nagy ügy nélkül, egyszerűen csak odaélnénk ezt a küldetést. Odaélnénk a teremtésből fakadó küldetésünkbe, beleélnénk ezt a tanítványi missziós küldetést. És akkor nem lesz testidegen, akkor nem lesz erőltetett, akkor nem fogunk benne kiégni, akkor nem kell állandóan szervezni, állandóan, akkor nem lesznek ilyen frusztrált pásztorok, ez ilyen remény teljesen mondom magamnak, hogy akkor megszerveztük a gyülibe, és akkor a többség nem jött el, nem is tud róla, pedig ez lett volna a nagy missziós megoldásunk. Szóval, hogy akkor egyszerűen szép csendben, most álmodok, veletek álmodok, jó? Szóval egyszerűen szép csendben mindenki a maga helyén, kicsibe, óvatosan, normálisan, ez is egy ilyen idegen szó a mi gyűlis közegünkben, normálisan. Egyszerűen csak engedjük, hogy rajtunk úgy átfoljon ez az egész, hogy egyszerűen tovább menjen, és egyszerűen valamilyen módon megragadja, megszólítja az embereket. Úgyhogy amiről beszéltem, az egy utópia. Bár lehet, hogy már voltak keresztények, akik megélték így. És hogy ez a vágyam, és mi a gyülekezetben ezen gondolkodunk, hogy mit kell változtatnunk, hogy ilyen közösség legyünk. Mit kell változtatnunk, hogy a misszió ne egy kevés odaszánt bátraké legyen, hanem a misszió mindenkinek személyre szabottan, a saját életébe ágyazott valóság, hétköznapi realitás legyen. Csaba azt mondta, hogy beszéljek erről. Hát majd utólag megmondott, hogy erről kellett volna beszélni, de az a vágyam, hogy valamilyen módon elindítson bennetek is egy gondolkodást, és hogy bárcsak tudnátok ebből táplálkozni, ebbe kapaszkodni. És az utolsó kérdés az, hogy az öt közül láss, hallgass, kapcsolódj, szeress és beszélj, hogy mindegyikünknek vannak gyengéink. Melyik neked a leggyengébb? Hol van szükséged támogatásra? Lehet, hogy ima támogatásra, lehet, hogy felkészítésre, lehet, hogy tanításra, lehet, hogy nem is tudom mire, hogy valaki melléd álljon. Kérj abban segítséget, és most, amikor imádkozom, ezért is fogjuk megszólítani a mennyei apukánkat, hogy ebben segítsen nekünk. Valaki odajött hozzám a gyülekezetben, amikor erről prédikáltam, hogy neki mind az öt területen nehézsége van, és így elgondolkodtam, hogy figyelj nekem is, úgyhogy lehet úgy is, hogy mind az öt területen kérünk segítséget. Gyertek és imádkozzunk! Mennyei atyám! Köszönjük, hogy az életünk számít. És nem csak úgy számít, hogy persze közben olyan furcsa hangzik, amikor azt mondom, hogy nem csak úgy, mert a leginkább onnan tudtuk, hogy számít, hogy a legdrágábbat adtad értünk. De köszönöm, hogy közben valahogy sikerileg a teremtésből fakadóan az életünk valahogy tovább viszi, kibontja hozzád ahhoz a teremtéshez, amit ajándékba adtál nekünk, aminek a részei vagyunk mi is. És Uram, kérlek, hogy a Szent Lelked által szólj most itt a testvérekhez, hogy az a közeg, ahol a hivatásuk van, ahol a munkájuk, a szakmájuk van, a családjuk, az kedves neked, ott hadd legyen ez a tudatosság, hogy ők ott küldetésben vannak. És hadd legyen az a tudatosság, még hogyha soha nem osztották meg szavakkal az evangéliumot, akkor is küldetésben vannak, és akkor is a te általad rájuk bízott küldetést végzik. De köszönöm, hogy lehet ennél több a mi életküldetésünk hazahívni az embereket a te családodba. És látod, hogy annyit próbálkozunk, látod, hogy annyi félelem, kudarc, lemondás van ebben már, annyi kiábrándultság, kiégettség, annyi ilyen önvád, meg szégyen, meg nem vagyok elég jó, meg már annyiszor próbáltam, meg se próbálom. És köszönöm, hogy nem vádolsz ezért minket, hanem úgy hiszem, hogy érted, hogy ez milyen nehéz. Taníts minket egyszerűen csak a hétköznapjainkban, egyszerűen csak az életünkben bemutatni téged. És igen, néha beszélni kell, igen, néha el kell mondani az evangéliumot. De segíts minket odáig eljutni, segíts minket szeretni, olyan nehéz sokszor, segíts minket kapcsolódni, annyira nincs időnk, nincs kedvünk, nincs már hely a szívünkben. Segíts meghallani, amit mondasz, annyira rohanunk sokszor, és nem is halljuk, amit suttogsz, amit mondasz nekünk a környezetünkről, a körülöttünk élőkről. Segíts nyitott szemmel járni, nem csak ilyen emberi szemekkel, hanem valahogy egy szellemi látást nyerni tőled. És Uram, imádkozom ezért a gyülekezetért, hogy ilyen módon a Biblia szól gyülekezetnek minden tagja, hadd töltse be ezt a küldetést. Hadd élj át azt, hogy használod ezen a területen. És köszönöm, Uram, hogy így áldás leszünk, a mi környezetünknek áldás leszünk ennek a világnak. És köszönöm, hogy megélhetjük azt a küldetéstudatos életet, amiről tudjuk, hogy ott mélyen igazán tudjuk, hogy nem elvesztegetett élet lesz. Köszönjük, hogy velünk jössz. Köszönjük, hogy semmi olyat nem kérsz, amit Úr Jézus, te itt a földön nem tettél meg, vagy nem mutattál meg, vagy amiben nem lennél velünk. Köszönjük neked. Amen.